A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Mindennapi túléléshez, megélhetési kényszertechnikákról beszélünk Bass László szociológussal, szegénységkutatóval. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Mindenkit sok szeretettel köszöntök én is, és köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Én örülök, hogy eljöttél, mert te avatott szakértő lennél tulajdonképpen a szegénység gazdálkodási oldalának tűnik azzal a programmal, amit szociopolinak hívnak, most már több éve, szem harmadik, negyedik éve van már?
Tizedik?
Meg, jó, akkor látod, mennyire jó követem, tizedik éve van. Ez tulajdonképpen azt a fajta kísérletet próbálja megjeleníteni, hogy hogyan lehet megélni, kipróbálni azt a fajta állapotot, hogy másoknak sorsszerű. Mert sajnos Magyarországon nagyon sokan vannak úgy, hogy egy rakás kényszer között kell egyik napról a másikra megélniük. És ráadásul nagyon rossz az optikája ennek az egész történetnek. Tulajdonképpen vagy nem beszélünk róla, vagy ha beszélnek róla, akkor nagyon felületesen kívülről, munkaalapú társadalomról beszélünk. És hagynám, hogy egy csomó olyan, tudod, ehhez a világhoz kevésbé rárímelő, hímelő hangulata van ezeknek a kommunikációknak a szegénységről. Mennyire, hogy alakult 10 év alatt? Azt kérdezem, hogy már elkezdtétek, mert 10 év előtt valószínűleg nem feltétlenül ilyen erős volt tulajdonképpen ez a fajta elutasítottsága a szegénységnek, mint most.
Fontos dolog, amit mondasz arról, hogy az én tapasztalataim kétfélék. Hát én így van. Most már hosszú ideje, mondjuk 20 éve ez a kutatási témám, a gyerekszegénység elsősorban, de hát általában a szegénység, vagyis, hogy az a nagy szerencse, hogy, hogy különböző politikai hatalmak és kormányzatokon átívelve van hát kutatási tapasztalatom, tereptapasztalatom a szegénységről, és az elmúlt 10 évben ez a játék, a szociopoli társasjáték és színház, ez egy nagyon fura virtuális tapasztalattal gazdagítja az életemet, mert hogy hát a kutatásban az ember általában egy szegény vidéken, egy szegény településen családokat látogat meg, beszél olyan emberekkel, akiknek ezeket a kényszertechnikákat alkalmazni kell, hogy életben maradjanak, hogy túléljenek valami módon, de ez a másik perspektíva, ez a középosztályt, vagy a társadalmi elitet mutatja meg, akit ebben a játékban belekényszerítünk ilyen döntések meghozatalába, és amire kérdeztél, hogy az elutasítottság, a szembenállás, vagy ha nagyon szélsőséges vagyok, a szegényellenesség, hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez 10 éves vagy 20 éves, egy kicsit az az érzésem, hogy vannak ebben ilyen hosszú-hosszú történeti korokon át.
Még régebbi?
Hát ha most arra gondolok, hogy az én generációm, én 58-ban születtem, ugye 60-as, 70-es években voltam gyerek, és hát azért mi abban nőttünk fel, hogy aki nem boldogul, aki nem dolgozik, az ne is egyék, hogy a mi társadalmunkban már, mint ugye a szocializmus nevezték akkoriban így, ott nincs szegénység, vagyis aki bajban van, aki szegény, hát az valami maga tehet róla, ő valami lumpen, egy olyan nem tudom, megvetni való figura, és azért hát hosszú volt az a 40 év, ami ebben telt el, hát bizonyára emlékeznek a hallgatók is, közveszélyes munkakerülésről beszéltek akkoriban, tényleg kriminalizált volt ez az egész kérdés, és a rendszerváltás hát nem hozott ebből a szempontból komoly változást, nem tette az embereket együttérzőbbekké, toleránsakká. Hát hosszú történet, de majd irányított, hogy merre haladjunk.
De tájékozatlanok is maradtak. Ugye, mert az a helyzet, ugye azt, amikor most úgy kezdtük a beszélgetést, hogy két tapasztalatod van két irányba. Egyrészt ezek a játék révén találkozol egy reakciót tulajdonképpen, a más társadalmi csoportok reakcióját a szegénységre, másrészt a munkád révén ugye találkozol a szegényekkel magukkal, és a kettő között óriási nagy rés van, távolságok vannak. És az a távolságot tulajdonképpen egy csomó dolog nem hidalja, például nincsenek ismeretek. Ugyanakkor ugye, amit mondtál, a politikai rendszerváltás volt ugyan, de a munka alapú, vagy a munkát megközelítésű fajta, hogy ez szólam, ez most is jelen van. Sőt, az a bibliai szövet is jelen van, ugye, hogy aki nem enni kell adni, hanem meg kell tanítani halászni. Csak én mindig azt a kérdést szoktam föltenni, hogy ki az, aki tud éhesen tanulni. Tehát, hogy...
Igen. Hát most rengeteg dolgot vetettél föl, nem is tudom, hogy hirtelenjében melyikre is reagáljak. Talán az információkkal kezdjük, ez volt az első gondolat, amit szóba hoztál. Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben talán természetesnek is lehetne tekinteni azt a társadalmi állapotot, amiben azok a társadalmi csoportok, akik marginalizált helyzetben vannak, sérültek, fogyatékosok, alkoholisták, hajléktalanok, hát ők... bizonyos mértékig rejtve élnek előlünk, rengeteg a szegregáció, külön helyen élnek, más helyen dolgoznak, legfeljebb az utcán találkozunk velük, és nagyon riasztóak számunkra, most nem a szegénységről beszélek, hanem mondjuk a fogyatékos emberekről, hát van egyfajta szorongás, rettegés nagyon sokunkba, vagy nagyon sok emberbe, hiszen ez egy ismeretlen világ, a felszáll egy mentálisan sérült ember egy járműre, és ott hangosan kezd beszélni, vagy furcsán viselkedik, mindenki megrémül, nem tudunk róluk semmit, és mondjam, megint azt is mondhatnám, hogy a természetes szövede a társadalomnak az, hogy nem is akarunk róluk tudni semmit. Azok az intézkedések, amik arra irányulnak, hogy ezeket, mondjuk a sérült fogyatékos embereket rakjuk valami vidéki intézetbe távol mindentől egy pusztára, hogy a hajléktalanokat söpörjük ki az aluljáróból, hogy a szegénységben élő, esetleg még roma családok gyerekeivel ne járjon együtt a mi gyerekünk, hát ha ezeket a tendenciákat nézzük, akkor ez mind azt fogja erősíteni, hogy fogalmunk nem lesz ezekről a kirekesztett társadalmi csoportokról, és ez az ismeretlen, ez mindig nagyon veszélyes. Most azok a törekvések, ugye, amik az integráció ellen lépnek fel, hát azok igazából azt nem veszik észre, hogy saját magunkkal szúrunk ki, akkor, amikor nem engedjük, hogy a gyerekünk együtt járjon óvodába egy fogyatékos gyerekkel, együtt járjon iskolába egy szegény család gyerekével, hát nekünk mégiscsak együtt kell élni ebben a közösségben, és hogyha ilyen gettókat építünk fel, és ez erősödött fel mondjuk a rendszerváltás óta nagyon a magyar társadalomban. Lövészárkok vannak, gettók vannak, és nincs legfeljebb átkukucskálás a túloldalra. Tehát az információk hiánya ebből a szempontból nagyon veszélyes, és mindig azt eredményezi, hogy a félelem révén a konfrontáció fog felerősödni. És akkor csak még egy a sok mindenből, amit említettél, hát az a keresztényi gondolat, ami, hát én már tudom, hogy az elmúlt 2000 évben a reformációtól kezdve mindenki vissza akart térni ennek a gondolatnak a gyökereihez, hát ez a típusú szolidaritás, hogy mi azonos közösségnek vagyunk a tagjai, hogy a szegényeket, a prostituáltakat, a leprásokat emelte föl Jézus, hát ez lefébb elvileg van az emberek fejében. Ez a fajta magatartás, ez nagyon idegen ma a legtöbb embertől.
Igen, éppen belegondoltam abba, most így mondtad, hogy én voltam egy országban, nem mondom melyik országban, de nem Magyarországon, ahol éreztem először, hogy egy templomba azt a illatot, azt a szagot, amit tulajdonképpen hajléktalanok produkáltak, tehát a templomba bemehettek. De ez nem egy tipikus, csak hogy ezen a ponton közelítjük. De egyébként nem arról lehet szó itt az egész történetben egyébként, hogy az információtól elzárni az olyan, hogy nem is akarok olyan lenni. Tehát van egy ilyen nem mondjuk, hogy talán természetes szorongás is, hogy az ember nem akar leszakadni, nem akar rosszul járni, nem akarja azokat a mintákat, sorsokat magára képzelni, sőt a gyerekeire képzelni, amit ezekben az emberekben feltételez, meg lát, meg gondol.
Persze, mindenképpen így van. Még egy félmondat az előző gondolathoz, hogy nagyon sommásan a kereszténységet, a vallást így betettem egy dobozba, hát azért persze nagyon színes a kép, rengeteg olyan egyházi törekvés, rengeteg olyan plébános, rengeteg olyan szervezet van, amelyik abszolút szolidáris, nagyon nyitott, és valóban szerintem Magyarországon is lehet találni olyan közösségeket, olyan templomokat, ahol a dolog nyitott, és hát tényleg sok ilyen kezdeményezést ismerek, csak azt akartam mondani, hogy ez a keresztényi gondolat azért nem ütötte át a falat. Nem az történt, hogy... És visszatérve az előző kérdésedre, abszolút úgy érzem, hogy akkor, amikor az ember a saját biztonságát próbálja védeni, akkor, amikor a saját szorongásait próbálja meg legyőzni, hogy úristen, mi lesz, hogyha holnap én is bajba kerülök? Mi lesz, hogyha holnap elveszítem a munkámat? Én is itt fogok kéregetni az utcán, nekem is elviszik a házat a fejem felül? És ebből a nézőpontból azért az a legerősebb önvédő mechanizmus, amikor azt mondom, hogy nem, hát az lehetetlen. Hát azok, akiket itt látok nyomorogni, látok az utcán hajléktalanként, látok a tévében, hogy milyen borzalmas körülmények között élnek, ők valamilyen módon mások. Hát ha most nagyon szélsőséges lennék még a fajelméletek felé is eltorul. De sokszor van például a szegénységnek ez az etnikai beszínezése is, hogy hát azért én nem vagyok roma, hát én nem kerülhetek olyan helyzetben, mint a romák, már ha a középosztálybelit gondolkodást próbálom leírni. Azt meg végképp, hogy mondjam, én védőmechanizmusnak tartom, amikor elkezd arról gondolkodni valaki, hogy hát... a szegénységbe jutott ember maga tehet róla, mert ő felelőtlen, mert ő elissza, mert ő nem akar dolgozni, mert ő lusta. Én nem vagyok ilyen. Tehát ha én nem vagyok ilyen, akkor velem nem fordulhat elő. És minél kisebb a távolság a középosztály és a szegények top csoportja között, annál erősebb ez a szorongás. Hát még most nem tudom a friss adatokat, de még egy 4-5 évvel ezelőtt ezekben a deprivációs mutatókban volt egy ilyen, hogy van-e annyi tartaléka, hogy egy nagyobb kiadást tudjon fedezni, és hát én még arra emlékszem, hogy ilyen 70-75% a magyar népességnek azt mondta, hogy ilyen tartalékom nincs.
Sőt, azt hiszem, azt olvastam én is ebben az elemzésben, hogy egy nagyobb kiadásra kényszerül, mert valami történt a családban, igen. Akkor az képtelen megoldani, akkor olyan módon kerül egy olyan fajta csapdába, ami tulajdonképpen a mi beszélgetésünk alaptémája, hogy igen. Hogyan lehetünk túlletni, nem?
Abszolút, teljesen így van. Tehát akkor, amikor hónapról hónapra élünk nagyon pici tartalékokkal, akkor egy rossz lépés, egy... súlyos betegség, egy munka elvesztése, egy pici szerencsétlenség nagyon nagy bajt okozhat.
Tómate esta botella conmigo en el último trago. Vamos, quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Thank you. siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
A Kapocs Ifjúságsegítő magazinban Bas László szociológus és szegénységkutatóval arról kezdtünk el beszélni, hogy a mindennapi túléléshez, a megélhetési kényszer technikához milyen út vezet, pontosabban kinek van erre szüksége. Mert ugye van egy erős társadalmi csoport, sokak szerint millió, mások szerint nincs annyi, mindenféle adatokban próbálják ezt bizonyítani. Egyik oldalon, a másik oldalon pedig van egy csomó olyan sorstársunk, vagy kollégánk, vagy velünk együtt élő, közép vagy még felsőbb osztály, a között óriási távolság van, és nagyon kevesen tudnak arról, hogy hogyan élnek ezek az emberek. Azok az emberek, akinek egyik napról a másikra élniük kell, megmaradniuk kell, és nincsenek munkájuk. És ugyan a mai világ meg munka alapú társadalom, ami meglehetősen, hogy is mondjam, csak kevés szociális eszközzel látja el a szociális munkásokat, illetve a szociális ellátórendszert magát. Ezért érthetően talán, nem tudom, egyetért azzal, hogy vannak, akik alapvetően kimaradnak a rendszerből. Tehát nem jutnak ellátáshoz, segítséghez, vagy nagyon kevéshez jutnak.
Igen, egy milliós tömegről beszéltél a szegénységben. Hát nagyon sokféle adat van, nagyon sokféle közelítés. Az a hivatalos szegénységi küszöb, amit a világon szoktak használni a mérésre, annak alapján Magyarországon, most megint nem tudom, a napi adatot 12-13% körüli a szegénységben élők aránya, hát az tényleg millió, ha nem is vagyunk már 10 millióan, a 12-13% az valóban egy milliós tömeg, és hát van egy csomó olyan típusú adat, ami azért ezt erősíti szokta, hát nem fárasztom a hallgatókat, a deprivációtól kezdve a szegregáltan telepen élők számáig. Lehet látni, hogy nem valami marginális jelenségről van szó, nem néhány tízezer, sőt nem néhány százezer, hanem ennél jelentősen nagyobb létszámú csoport az, aki olyan szűkös forrásokból él, ami hát nem teszi lehetővé azt, hogy még az alapvető szükségleteit is képes legyen kielégíteni, és ha kiesnek a rendszerből, sokféleképpen értelmezhető mondatod volt, hát ha most a munkát nézzük, akkor ez az, ami most a legerőteljesebb, és hát ilyen ideológiailag nagyon erősen megtámogatott gondolat, hogy a munkatársadalmát építjük, mindenki hozzájut a munkához, a minimálbért most fölemelték 200 ezer forintra, hát tényleg csak az fog itt szegénységben élni, vagy az fog nyomorogni, aki nem akar dolgozni. Na, ez az, ami nagyon-nagyon erős túlzás, hát ezt sokféle szempontból meg tudjuk beszélni, hogyha van hozzá kedved, hogy beszéljünk a munkáról, de beszélhetünk másról.
Igen, így csak az alapvetően arról szól dolog, hogy miért kényszerülnek az emberek egyik napra a másikra mindenfajta megoldást keresni, mert nem jutnak hozzá a munkához. És ugye az az igazság, hogy a beszélhetünk munkáról, meg minimál dologról, de egy csomó helyen nincs munka lehetőség sem. Tehát ugye a munka lehetőség akkor érdekes lenne, hogyha a különböző térségeket fejlesztenék, és lenne munkahely teremtő beruházások, és hagynám mondjam egy csomó olyan kísérletezés, ami arról szólna, hogy egy helyi ember kezdeményezését megtámogatja valaki, hogy tudjon magáról gondoskodni, tudjon ellátni. Rengeteg projekt szólt erről az elmúlt időszakban is, hogy megpróbálták megtámogatni a szegény vagy a nehezebb térségben élő emberek kezdeményezéseit, néha például eszközökkel, szerszámokkal, néha vetőmaggal vagy egyebekkel, hogy megpróbálták ebben az értelemben abban erősíteni őket, hogy tudjanak magukról gondoskodni. De ez önmagában akkor nem működik, hogy közben nem épül köré egy olyan fajta infrastruktúra, olyan fajta gazdasági mozgástér, ami ennek a címén ezekből meg is lehessen rendesen élni.
Igen, igen. Ugye, ha most említetted a regionális különbségeket,
igen.
Hát ez az egyik kulcs momentum. Azok a hallgatóink, vagy sokan lehetnek a hallgatóink közül olyanok, akiknek mondjuk fővárosi tapasztalataik vannak, keresnek egy segédmunkást, mert mondjuk építkeznek, és akkor az derül ki, hogy nem lehet már 20-30 ezer, napi 20-30 ezer forintért sem lehet találni segédmunkást. Na most hát ez nagyon, nagyon erőteljes túlzás, hogyha elmegyünk egy hátrányos helyzetű régióba, Észak-Magyarországra, Észak-Alföldre, Baranyába, Belső Somogyba, hát ott azért ilyen csodálatos lehetőségek nincsenek, és Még valami. Ugye arról beszélünk, hogy nem találunk embert egyszerű, iskolázatlan, tehát iskolázat nem követ, nem követelő munkára sem találunk embert, és már egyre többet próbálunk fizetni. Hát ezek a fajta munkák, mondjuk egy építkezés, vagy egy mezőgazdasági munka, ugye soha nem januártól januárig van, ez nem egy évet tölt ki. Tehát amikor azt nézzük, hogy hát persze el lehet menni dolgozni ide-oda napszámba valahová, egyfelől vannak régiók, ahol nagyon a környéken sincs munka, hát másrészt ez csak az év bizonyos szakára igaz. És ugye ezeknek a munkáknak a jelentős része, hát az fekete munka. Uh-huh. Na most, ha azt mondjuk, hogy...
De semmiképpen nem fehér.
De semmiképpen nem fehér, és ezt talán egy tavalyi munkaügyi ellenőrzésen írták le, azért érdemes megfontolni, hogy ugye a 30-40 ezer dolgozót, vagy munkahelyet, nem munkahelyet, embert vizsgáltak az ellenőrzésben, és a 15% feketén dolgozott. Hát az bődületesen sok. Igen. Ugye most azt mondják, hogy van 4-4,5 millió ember, munkavállaló Magyarországon, na most hát akkor ebből 5-600 ezer az, aki feketén dolgozik. Ez egy hatalmas tömeg. És a fekete munka sokféle szempontból problematikus, ugye egyrészt nemzetgazdaságilag, hiszen az adóbevételektől megfosztják a közösséget, na de hát az egyén élete szempontjából is 10-12 órát dolgozni eszközök nélkül kiszolgáltatottan, vagy kifizetik a végén, vagy nem fizetik ki, soha nem lesz nyugdíja.
Ha beteg lesz,
hát ugye ez most az elmúlt egy évnek a történései mutatják,
igen, és erre volt egy varázsfegyver, ami még nem csak ebben a mostani politikai szisztémában, az előzőben is benne volt, úgy hívják, hogy közmunka, ami hát meglehetősen csapda ebben az értelemben, és a legkevésbé adja vissza a munka lehetőségét, úgy tűnik most már az utóbbi időben, eljé igazolta magát, és nyilván az összege sem annyi. Igen. Tehát, és gondolom, amikor megemelték a minimálbért, akkor tulajdonképpen a közmunka nem változott, sőt, tulajdonképpen a közmunka létszáma sem nőtt.
Hát nagyon érdekes a közmunka, és jó is, hogy szóba hoztad, ugye. Az előbb beszéltél arról, hogy ezeket a regionális hátrányokat, ezt valamilyen módon a kormányzat, az állam tudná egy kicsit kiegyenlíteni.
Így van.
Mert azt az ember mondjuk megérti, hogy az Audi gyár az nem Ózdra vagy Mátészalkára fog majd települni, hiszen az útvonal, az infrastruktúra rossz, az utak használhatatlanok, az ott élő emberek iskolázottsága alacsony, hát világos, hogy Győrbe, Esztergomba, Kecskemétre, tehát máshol ruház be egy piaci szereplő. Uh-huh. Na most nagy állami beruházások gyakorlatilag nincsenek, ami van, hát lehetnek persze preferenciák meg támogatások, ami van, az a közmunka, ami nem volna egy rossz gondolat önmagában, hát hogyha van egy régió, ahova nem nyúl el a munkapiac, hogyha oda senki nem fog munkahelyeket telepíteni, hát akkor legyen valami ilyen közfoglalkoztatás. Ezer sebből vérzik a dolog, nem tudnak rendes feladatot adni ezeknek az embereknek. Hát említetted a bérezést, az még így sokak fejébe benne lehet, mondjuk egy 10 évvel ezelőtti ilyen parlamenti csatározásban volt ez a 47 ezer forintból meg lehet élni. Hát a 47 ezer forint volt a közmunkabér, ami, de hát ez mondjuk 10 éve volt,
Most
57 nettóban.
57.
Úgy, hogy most a minimálbér nettója lesz olyan 130 ezer forint. Hát aki azt állítja, hogy hát a közmunka is egy ugyanolyan munka, hát ugyanolyan munka, csak fele annyit fizetnek érte.
Tegyük a helyére, hogy a közmunka az nem egy éven keresztül tartó munka, az is csak egy határozott
ide. Az egy hónapra. A közmunka mindig egy hónapra szól, aztán a következő hónapban vagy fölveszik az embert, vagy nem. Uh-huh. És mi csináltunk ilyen méréseket, azt lehet látni, hogy átlagosan az, aki a közmunka és a segély mérleg hintáján ül, az átlagosan egy évben 6-7 hónapot kap munkát, a másik 6-7 hónapot nem. Otthon ül segélyen, és várja, hogy munka lehetőséget kapjon. És ugye említetted is a létszámot, hát valóban még 2008 táján még baloldali kormány volt, és egy baloldali munkaügyi miniszter, aki az Út a munkához elnevezésű programmal indított be egy ilyen nagy közfoglalkoztatási programot, és akkor volt, hát nem emlékszem pontosan, 60 ezer körüli közmunkás. a kormányváltás után hosszú évekig ugyanennyi, nem változott a számuk, és a válságra adott válaszként valahogy olyan 2012-13-ban elkezdett nagyon-nagyon megemelkedni a közműködésem.
2-300 ezer is, ugye?
250 ezer, 230-250 ezer környékére ment föl 2016-ba, és azóta folyamatosan csökken, és most tartunk 85-86 ezernél, ez talán a legutolsó adat. Ami egyfelől nagyon klassz, nem a közfoglalkoztatás, hanem a valódi munkapiac lenne az út, tehát valódi munkapiac nincs, és nem olyan régen, ezt csak olvastam egy kutatást, amelyik több éven keresztül megnézte a kis településeken a helyi hatalomra adott szavazatok száma és a közmunka lehetőségek száma között nagyon erős korreláció van. Tehát ez a közmunka a szegény vidéken,
mert hogy kikap. És úgy kap, amilyen módon konform, amilyen módon képes elfogadni játékszabályokat, és aki kicsit lázadozik, vagy kicsit nyugtalankodik, igen, vagy zúgolódik netán, igen, ő nem biztos, hogy reális eséllyel kap, igen, a következő hónapban is egy újabb.
Ez már említette, vagy szóval hoztad a szociopolit, ahol még egyszer ugye középosztálybeli, vagy kifejezetten előnyös helyzetű emberek, felnőttek, fiatalok ülnek. Ebben a társasjátékban, a színházi társasjátékban van egy polgármester, és éppen ez a polgármester egy korrupt, sötét alak. Uh-huh. Nem ilyennek a polgármesterek, de a színdarabban ez egy ilyen sötét alak. És a darab közepetáján van egy olyan lehetőség, hogy a nézőknek szavazni kell, hogy támogatják-e a polgármester újraválasztását, és most már 300. előadásnál tartunk, 300-ból 300-szor mindenki támogatja a polgármestert, és hallom, ahogy mondják, hogy hát ha kapunk segélyt, nehogy elvegyék a közmunkát. Egy alkalommal egy ilyet is mondtak mellettem, az egyik néző azt mondta, hogy hát ahhoz túl szegények vagyunk, hogy elveink is legyenek.
De ha, tehát akkor ez egy kényszer?
Ez egy nagyon erős
kényszer. Ez egy nagyon érdekes, igen, politikai szabadságjukat illető kényszer.
Igen. Úgy van, vagy itt nem úgy van, hogy kapsz valami jutalmat, hogyha lojális leszel hozzám, krumplit, sört, virslit, hanem úgy van, hogy elveszem, aha, azt a nagyon picit a lehetőség, az életben maradás lehetőségét, hogyha nem tudod, aha, hogy hova kell tenni az X-et.
És akik játszanak, ők is ezt csinálják? Tehát ők is?
Teljesen.
Lehet, elfogadják?
Igen, igen. Tulajdonképpen ez a legszomorúbb része a darabnak, hogy, és hát sokszor játszunk fiatalokkal. Uh-huh. 18-20 éves lázadó fiatalok, akik abszolút megtörik a gerincüket, és azt mondják, hogy nem érdemes itt pepciáskodni.
Ha már itt vagyunk, mind törik el a gerincük a játékban? Mert ugye most adjuk ki a valóságot, a valóságról mindig fogunk beszélgetni, de a játék ebben az érdekes, aki csak egy órára költözik be ebbe a szerepbe, és ugye a játék folyamatosan akadályokat jelent. Azokat az élet akadályokat jelenti, ami a mások emberének az életében, hétköznapi természetességgel jelen van. Ők belekerülnek egy órás játékba, és az játék közepe felé megtörnek, azt mondod, és megpróbálnak úgy működni, ahogy tulajdonképpen nem működnének, hogyha úgy működhetnének, ahogy szeretnének.
Igen, igen, igen. Ugye a játék azt a helyzetet modellezze, amit a valóság, éppen a szegénységben élő emberek igazi, mindennapi életében is jellemző, hogy egyszerűen nagyon hamar belátják a nézők is, hogy szűkösek a forrásaik, hogy egyszerűen képtelenek arra, hogy ennivalót vegyenek, hogy a gyerekükkel törődjenek, hogy az egészségükre fordítsanak figyelmet. Hát ez elég könnyű egyébként akár kiszámolni is. Tehát itt az előbb szóba került, hogy 57 ezer forint a közmunka bér. Hát ha az ember gyereket is nevel, 2-3 gyereket is nevel, akkor az adókedvezménye fölmegy egészen 84 ezer forintig. Na most, hát ha azt mondom, hogy 2-3 gyereket nevel a család, mondjuk 2 gyerekkel, hát a családfő mondjuk közmunkás, mert nincs más munkalehetőség, megkeres ezt a 84 ezeret, az édesanyagja sem van, az 25 ezer forint, 11 éve 25 ezer forint nem változott, ugyanennyi családi pótlékot kap, ez még 50, hát 130-140 ezer forintból kell egy hónapban megélni, miközben hát jól látjuk, hogy világítani kell, fűteni kell, ennivalót kell venni, és ha csak ezt, akkor elfogyott a 140 ezer, és már erre sem volt elég.
Egész hónapról már közepén elfogyni, hát néha igen, még a közepén.
Igen, igen. És akkor, amikor csak játékban próbáljuk meg ezt a helyzetet átélni, és csak játékban azon igyekszünk, hogy valahogyan mégis kijöjjünk a pénzünkből, hogy tudjunk enni adni a játékbeli gyerekünknek, hát egyszer csak látszik, hogy hát ha én nem fogok a vállalkozónak nyalizni, akkor nem fog engem elvinni dolgozni, hogyha nem fogok a polgármesterrel lojális lenni, akkor nem fogok támogatást vagy segélyt kapni, és a játék, a színdarab azért nem egészen igazságos, mert a mi színdarabunkban minden szereplő a faluban tulajdonképpen borzasztó. Az orvostól a pedagógusig, a védőnőtől a polgármesterig, most már nem beszélek be az uzsorásról. Egy idő után a mi nézőink azt érzik, hogy nincs segítség. Azért mondom ezt, persze túlrajzoltuk a színdarabot, nem minden település ilyen, de az, hogy milyenek a szakemberek, hogy milyenek a szolgáltatások, az legalább olyan fontos, mint az, hogy mennyi is a pénz.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
Kapos Ifjúságsegítő Magazinban Bas László szociológussal és szegénységkutatóval mindennapi túléléshez megélhetési technikák, kényszertechnikákról kezdtünk el beszélgetni, és egy világot jártuk körül. A világ egyik része kb. 1 millió, ez a hozzávetőleges 1 millió ember, és van honfitársunk, akik masszív szegénységben vannak. Most a jelzőjét keressük, ne keressük a szegénységnek, sokféle szegénységi kategória van, de elég tartós szegénységről lehet beszélni. És egy másik világról, amelyik tulajdonképpen játékunk keresztül találkozik ezzel a világgal, a Szociopoli nevű nagyon izgalmas játék keretében olyan világról beszélgettünk, akik ilyen módon rövidebb időre beleszagolhatnak ebbe a világba, ami mások számára nagyon kemény és megélhetési történeteket jelent. És noha most nem szeretnék a hasonlatokat meg a játékot se túlfeszíteni, de az az igazság, hogy ahogy mondtad, sok-sok éve, ahogy tetszik, sorsunk, Magyarország sorsa úgy tetszik, hozzánk tartozik, ez 1 millió ember a maga életével együtt, így van? Igen. És nekem az a vélelmem, hogy ezek ismétlődnek. Tehát, hogy mennyire dinasztikusnak gondolod a szegénységet, mennyire nincs, vagy van-e mobilitás ebben az egész történetben, mert mindig az az illúziónk, úgy szoktuk egymásról beszélni, hogy kitörünk. És ezek a kitörések egyébként is számomra nagyon ijesztő fogalmak, mert kitörni mindig egyedül lehet, és hiányzik a társaság, abban az értelemben. De hát, hogy mennyire van lehetősége annak ebből a világból az elmozdulásnak, vagy mennyire termelődik ez újra, és ezzel az egész mintázattal, világ megközelítéssel, kirekesztettséggel együtt, mennyire együtt jár az életünkkel.
Igen. Hát amit említesz, az, hogy generációról, hogy örökítődnek át társadalmi helyzetek, a szegénység, vagy akár az előnyök is. Erről, hát ugye megint csak a kutatók, a szociológia, a tudósok leírják, ahogyan a mobilitás egyre szűkül be, ahogyan a rendszerváltás utáni évtizedekben egyre merevedik meg a társadalom, ahogyan dinasztiáról dinasztiára egy szegény családban felnőtt gyereknek a kitörés esélyei azok nagyon-nagyon bezárulnak. Most erről sok mindent beszélhetünk, olyat, ami teljesen evidens. Tehát, hogyha egy szegénységben élő családba születik bele egy gyerek, már a megszületése előtti pillanatokban mindenben a hátrányok vannak, már a magzati életben az édesanyja táplálkozása, az esetleges ártalmak, például a dohányzás, a nem megfelelő életkörülmények. Hát jól lehet látni, hogy a szegénységben élő családokban az ott születő gyerekek 30 dekával kisebbek, mint a magyarországi átlag. Most hát 30 deka, az rengeteg. Lehet, vagy a pszichológiai kutatás ír arról, hogy ezek a kis súlyú gyerekek fejlődési perspektívái mennyivel rosszabbak. Hát most tulajdonképpen lerágott csontnak tűnik, bár mindig nagyon véres, amikor az ember ezt a valóságban látja, hogy egy ilyen kicsi gyerek, még nem tudom, csecsemő, 3 év alatti gyerekeket képzelünk el egy ilyen élethelyzetbe, hát ott nincs játék, ott nincs színező, mesekönyv, senki nem mond neki mondókákat, hát tulajdonképpen teljesen evidens. Most nem beszélve arról, hogy ugye mindig beszélnek a gyerekek éhezéséről, hát éppen a csecsemőkre nem nagyon figyel oda senki, és ezek az édesanyák nem, vagy alig tudják anyatejjel táplálni a piciket. Nem egyszer láttam én Coca-Colát cumis üvegbe, meg tehéntejet, meg cukros vizet. Tehát borzasztó az egész úgy, ahogy van. Tehát teljesen evidensnek tűnik, hogy 6 évesek lesznek, elkerülnek egy iskolába, milyen iskolába, ugye egy ilyen szegregált, rossz pedagógiai feltételekkel rendelkező iskolába. Hát ezek a gyerekek nem fognak tudni rendesen végzettséghez jutni. Levitték a tankötelezettség korhatárát, ugye 10 évvel ezelőtt, 18-ról 16 évre, és ez a korai iskola elhagyásnak nevezett jelenség, ez egyszerűen megugrott ez alatt, a 10 év alatt. Ebben a szegény világban most voltunk Ózdon, ott csináltunk mérést, tehát ezek a 16-20 éves fiataloknak a 30-40% a korai iskola elhagyó, vagyis még tanulhatna tovább, de sokszor az általános iskolát sem végzi el, vagy ha nagy nehezen azt elvégzi, akkor már egy középfokon nem szerez végzettséget. Hát igen, soha azt lehet látni, hogy kész, bezárult a dolog. Ezek a gyerekek, amit megtanulnak otthonról, azok a skillek, hogy lehet túlélni a szegénységben, hogy mik azok a technikák, amivel valahogy életben lehet maradni, de a kitörést, hogy majd akkor ő egy jól fizető munkát, egy társadalmi integrációt, egy boldog család, hát erre.
Te azt mondod, hogy a szocializáció az azzal jár, hogy megtanuljuk, hogy hogyan tudunk túlélni minden napot. A gyerekek azt tanulják meg pénz nélkül is, meg mindenféle módon, hogy hogyan lehet egyik tanulásra megmaradni. Ugye ezt mondod?
Hát abszolút. Mindannyian ezt tanuljuk meg a szüleinktől, hogy hogyan maradjunk életbe, csak a szerencsésebbek azt tanulják meg, hogy hogyan lehet az erőforrásokat jól kiaknázni, hogyan lehet beruházni, hogyan lehet előre tervezni, a szegénységben meg pontosan ennek az ellenkezőjét tanulja meg.
Milyen erőforrás van egyáltalán ilyen esetben, olyan, ahol nincs pénz? Hogy milyen erőforrásban lehet gondolkodni egy ilyen szegény gyereknek, aki egyébként nem akar az lenni, csak nincs választása, ugye ezt mondod gyakorlatilag. Milyen erőforrásai lehetnek azon kívül, hogy nincs pénz? A családban ugye megérkezik az a 100 000 alatti tök mindegy összeg, ami szétszórva is nagyon-nagyon kevés egyáltalán. Úgyhogy mi az erőforrásuk?
Hát ha elkezdjük most végig gondolni, akkor azt az első megdöbbentő tapasztalat az mégiscsak az, hogy semmi, hogy nincs erőforrás. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy kevés a pénz. Hát nem csak a pénz kevés, hanem alacsony az iskolázottság, ócska a lakáshelyzet, az egészségi állapota ezeknek az embereknek borzasztó, a kapcsolatrendszerük teljesen beszűkült. Nincs mihez fordulni, hogyha holnap bennünket kirúgnának a munkahelyünkről, hát ott van először is a családunk, akire lehet számítani, az a tudás, amiből majd keresünk egy új munkahelyet. Az alapvetően és a leglényegesebb baj a szegénységben az az, hogy nincs hová nyúlni ezekben a standard erőforrásokban. Hát hogy hogyan lehet mégis túlélni, erre persze nagyon sokféle technika van, csak ezek a technikák meglehetősen irracionális technikák a mi középosztálybeli nézőpontunkból. Hogyha mi vásárolni akarunk, akkor megkeressük, hogy hol lehet olcsón vásárolni. Nagy tételben vásárolunk. Van egy mélyhűtő otthon, és nem tudom. Beruházunk. A szegénység pontosan fordítva működik. Talán még lesz rá módunk, hogy beszéljünk róla, nem tudom. Mindig mondják, hogy a háztáji milyen fontos lenne, hogy ezek az emberek termesszenek legalábbis krumplit, hogy ne éhezzenek. Nekem egy nagyon erős élményem volt egy ilyen családban. Valóban elmegy az ember egy szegény családhoz vidéken, nézi a kertet, fölveri a gyomszét, vannak szorva a szemetek. Kérdeztem az asszonyt, hogy miért nem ültet el egy krumplit. Azt mondja, hogy neki nincs arra ideje, hogy megvárja, hogy ez a krumpli kinőjön, hanem ő elmegy a kisboltba, és nagyon drágán megbeszi a krumplit. Most ha nincs ideje, az nem azt jelenti, hogy nem ér rá, hanem azt jelenti, hogy ahhoz, hogy abból a vető krumpliból legyen valami ehető, ahhoz hát tudás kell, szerszám kell, növényvédőszer kell, víz kell, hogy locsolja, és kell 3 hónap. És nem fog 3 hónapot beruházni. Nincs rá ideje, neki ma kell valamit adni a családjának, nem tudja megtenni azt, hogy 3 hónapig, még a picit is, csak minden nap belerakok munkát, pénzt, vizet, eszközt, most kell.
Azért játszunk, ugye, mert a játékhoz is eljutunk, mert ugye ez is egy ilyen fikció, amit most csinálunk, mert beszélgettünk a dologról, és nem ott benne vagyunk. Igen. Azért, mert te most egy valóságos helyzetről beszélsz, és megvan van ez a játék. Hadd kérdezem, hogy mennyire élik meg, mert ugye az egy fontos dolog, ugye, hogy a középosztályban létünkkel, ugye mások az igényeink talán magasabbak is. Tehát valószínűleg egy leszállítottabb igényvilágban élhetünk, ha szegények vagyunk, vagy ott ez is az egyik oldal. De mennyire tudják megélni, mennyire tudják belülről megragadni azt, hogy milyen lehet ez a kényszerviszony, amiben kényszereszközeink vannak?
Hát,
mert beszélgetni szoktatok, gondolom,
után. Abszolút. Ugye ez egy játék.
Akkor jó, ha beszélgetünk.
Fél óra, 2 óra, 3, tehát egy rövid és steril laboratóriumi játék. Az, hogy mennyire élik, azt mindenki nagyon jól és viszonylag hamar megérzi, hogy nem tudok, nem ebben a közegben nem tudok mozogni, nem működnek az én skilljeim, borzasztó az egész. Sokszor van, hogy valaki megkérdezi, viccesen, most persze idézőjelben viccesen, a játékban, hogy lehet-e öngyilkosnak lenni. Na most ugye ez azt jelenti, hogy azt megérzik, és arra jó ez a játék, hogy azt átélje valaki, hogy valami borzalmas teher, valami megoldhatatlan nehézség, amiben mégis kell találni valamilyen megoldást, és egy csomó ilyen apróság van, amit lehet érzékelni, ami már ez alatt a másfél-két óra alatt is megváltozik az emberekben. Például a hitelekhez való viszony. Egy középosztálybeli ember azt mondja, hogy hát hitel csak az utolsó pillanatban. Nem fogok kölcsönkérni a szomszédtól, hát itt a bankban nincs is kinek elmennie, mert ugye ez a szegénységben a bank nem működik. Hát az uzsoráshoz végképp nem megyek el. És egyszer csak kiderül a játékban, hogy nincs más. Tulajdonképpen az uzsorással jóba kell lenni, és sokszor a dolog túl is pörög. Elkezdenek hogy mondjam így, eldobni, vagy a lovak közé dobni a gyeplőt, és nem tudom, sok százezer forintos adóságok, kényszerek, és a kényszerek után egyszer csak kiderül, hogy nem tudom ezt jól csinálni, és belemegyek abba a játszmába, amit mondjuk az uzsorás kényszerít rám. Ha elfogadom ezeket a kényszereket, és ezen belül keresek magamnak egy ilyen búvópatakot, ezek ugye mind rossz és irracionális megoldások, csak az a belátása ennek az embernek, aki a szegénységben él, vagy aki ezt a játékot játsza, hogy ezt tudom választani.
És nem merül föl ezekben a játékokban, a játékokról beszélek, igen, hogy talán akkor el kéne venni másoktól. Mert ez egy kriminális attitűd ebben az értelemben. Játékban megjelenik-e az, hogy akkor, mert az én sorsom milyen, igen, szörnyű, akkor elveszem, mert nekem jár, én egy ember vagyok.
Igen. Nagyon, nagyon fontos ez, amit említesz, mert azért a közgondolkodásban szerintem elég erősen benne van az, hogy létezik ez a megélhetési bűnözés, igen, hogy aki szegény, az szegény azért, mert hát ugye nem tud máshol, ellopja a tyúkot, ellopja a vasat meg a bronzszobrot, elmegy egy ilyen kriminális irányba. Na most a játékban, a társasjátékban, a színházi helyzetben van egy olyan jelenet, amiben milyen hulladék vasat lehetne visszavinni a méhbe, de azért csak pár száz forintot adnak. És akkor ott az egyik színész elkezdi rávenni a nézőket, hogy szedjék föl a csatorna fedelet az utcán, tehát egy ilyen fémlopós helyzetben. Minden néző tudja, hogy lopás. Persze. Biztatja, és megint csak ebben a, nem tudom én, 6-8 éves, 300 előadásos tapasztalatban, hát 10-ből 6-szor 7-szer ellopják azt a csatorna fedelet.
Annak ellenére, hogy egyébként a jogkövető polgárok a játékon kívül, de ebbe a helyzetbe bekerülve megteszik,
igen,
ugye?
Igen, igen. Na most a játékban, egyébként a valóságban is a fémlopást gyakorlatilag visszaszorították a megszigorított fémtörvénnyel. A játékban azonnal jön a retorzió, aki belemegy a fémlopásba, nagyon megbüntetik, és hát ő szokott a legrosszabbul, legnagyobb adósságokat fölhalmozva végezni. És ez azért egy izgalmas dolog, mert hogy én nem szeretném azt, szerintem más sem. Lehet, hogy megértem az eszemmel, hogy valaki szegény és ellopja a tyúkomat, de ha az én tyúkomat lopná el, én nem örülnék neki. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad embereket olyan helyzetbe hozni, hogy ezeket a kriminális, illegális megoldásokat lépjék meg, és még valami, ezt én most megnéztem a statisztikát, 70 ezer bűnelkövetőről beszélnek.
Igen.
Az előbb 1 millió szegény emberről beszéltünk. Hát, ha csak a szegények lennének azok, akik bűnöznek, akkor is egy töredék.
Nagyon nem áll az előítélet, én is így gondolom ebbe az egész történetbe, csak akkor is érdekes felmerül-e abban a játszóban, ugyanaz a sorshelyzetben ez a fajta kihívás. Egyébként, ha már itt vagyunk, felmerül-e egyébként a játszókban, hogy velük együtt kell majd érezni. Tehát én nagyon nehéz helyzetben vagyok, nekem az segítene, ha kaphatnék valami fajta társadalmi támogatást. Mm-hmm. Tehát megjelenik a játszókban a szolidaritás éhsége, mert ugye a játéknak ugye elvileg ez lenne a summája, hogy szolidaritás váltson ki,
igen,
de az igénye megjelenik a játszókban.
Igen. Hát a játékban, amikor egy család, vagy egy csapat nehéz helyzetbe kerül, elfogy a pénze, valamit fizetni kell, akkor az első lehetőség, hogy a többi játékostól, a szomszédoktól kér kölcsön.
Így van.
Ugye az volna ilyenkor a logikus, hogy segítünk a játékban
egymásnak.
Szinte soha senki nem segít. Ugye nem segítenek, mert nekik is kevés pénzük van, és nem tudják, hogy holnap van még mondjuk annak a csapatnak pénze, de nem tudom, hogy holnap kellene még, ebből a szűkösből nem adok. Nem segítek, mert nem tudom, hogy visszaadja. Hát látom, hogy nincs egy vasa se. Uh-huh. Ha most én adok neki, miből fogja visszaadni? És ez a fajta szolidaritás hiány, ez egy nagyon valóságos szolidaritás hiány. Akkor, amikor elindult Magyarországon, két ilyen kezdeményezésről is tudok, egy ilyen közösségi bankszerű kezdeményezés, amikor egy szegény településen minden család bead valami kis pénzt a hónap elején egy nagy dobozba, és aki bajba kerül, az nem az uzsoráshoz megy, hanem az ehhez a nagy doboz, hogy és a közösség azt mondja, hogy akkor jót kapsz ennyi pénzt, alacsony kamatra vagy kamat nélkül hosszú távra kell visszaadni. Magyarországon mind a két általam ismert ilyen kísérlet megbukott ezért. Uh-huh. Mert a harmadik hónap után mindenki azt mondta, ó, már megint a Józsi kapja a pénzt, én nem adok be, nekem soha. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges elem, hogy szolidaritás nélkül marha nehéz lépni valamit, és ebben a játékban az első tapasztalata a játékosoknak az ez, hogy hát én nem fogok segíteni. Hát, de a játékban ezzel szembesül, hogy akkor, amikor valaki ilyen szűkös források között van, akkor nem alkalmas arra, hogy a szomszédjának, esetleg a rokonának segítsen. Nem fog tudni segíteni. Uh-huh. Ezt az élményt érdemes átélni, hogy nem számíthatnak ezek az emberek egymásra, már így rendszerszerűen vagy tömegesen. Amit itt szóba hoztál, hogy vajon erősíti-e a szolidaritást, vagy nem, én olyan értelemben gondolom, hogy talán erősítheti, hogy a játszók középosztálybeliek vagy jóhelyzetűek, nem tudnak erről a világról semmit, és most itt ebben a játékban van talán először egy olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy itt van ez a csatorna fedél, amit el kell lopni, és tudom, hogy ez disznóság, de meg fogom próbálni. Muszáj kérnem az uzsorástól, és ezért sokszor megalázó szolgáltatásokat, és bele fogok menni, tehát hogy erre visszagondolhat valaki akkor, amikor hall majd egy híradást arról, hogy
és arra is visszagondol, hogy annak kell adni, aki kér, vagy annak kell adni, akinek látszik, hogy nagy szüksége van. Ez egy fontos különbség. Mert a kérők nem feltétlen azonosak azzal.
Igen, igen. Hát a játékban most erre nem tudnék igazán példát mondani, de
az életben így van.
De hát az életben így van, és ugye ez is egy olyan fura dolog, hogy megint a közvéleményben az van, hogy ó, hát ezek az emberek, akik szegénységben élnek, és nem tudom, ezek aztán abszolút ismerik a jog. Mindig azt mondják, hogy a jogaikat ismerik, csak a köteles, hogy ezek tudják, hogy hova kell menni, hogy kell kérni. Hát ez nagyon-nagyon nem így van, és én nem egy olyan családot ismerek, ahol kifejezetten azt mondják, hogy ők nem lázzák meg ennyire magukat, inkább éheznek, csak nem mennek bele ebbe a dologba. Kicsit össze-vissza beszéltem most. Ugye mindig az a probléma a segélyek, a támogatások esetén, sok más mellett, hogy azt mondják, hogy csalnak az emberek a segélyekkel, ezért kell nagyon megszigorítani a kritériumokat, meg a hozzájutást. Mi csináltunk erre méréseket. Ugye van, aki rászoruló, és kér, és kap, az rendben van. Van, aki nem szorul rá, és nem kér, és nem kap, az is rendben van, és akkor van ennek a Matrixnak még két csoportja, uh-huh. az egyik az, aki csal. Uh-huh. Nem szorul rá, de mégis kér, és uh-huh. megszerzi jogtalanul a segélyeket, ilyen mindig van. Uh-huh. Mondjuk egy 5-10%. Uh-huh. És van egy másik csoport, aki rászorulna, és nem kér. Uh-huh. Na most ez nem 5-10%, hanem ez 60-80%. Uh-huh. Tehát a nagy tömeg az ott van, aki vagy informálatlan és nem tudja, vagy ügyetlen és nem tudja elintézni, vagy szégyeli az egészet, és inkább el sem indul, és nem kér.
Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ez a domináns, ugye?
Igen,
mert nagyon nehéz kapni, egyébként mentálisan átélni, hogy valaki kér, és szüksége van segítségre, az meg különösen nehéz érzés, hogy én most már tehetetlen vagyok, és valakitől segítséget kell kérnem, az meg önmagában drámai érzés, ugye? És ezek közül néhányan nem ismernek megszólalni.
Igen, nagy persze széles a spektrum, attól függ, hogy mit kérünk, attól függ, hogy ha most például a gyerek éhezésre gondolok, mindig próbáljuk mérni, soha nem mondják el. Nagyon ritkán mondják el. Látom, hogy nincs otthon egy falat kaja se, látom, hogy nagyon szegények. Hát a gyereknek azért adunk enni. Az egy akkora szégyen, hogy a gyerekemnek nem tudok ennivalót adni, ezt egy ilyen kérdezéses helyzetben, egy ilyen kutatásban szinte lehetetlen.
De ettől tény. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, csak az időnk fogyott el, nagyon belekeveredtünk ebbe a történetbe, remélem a hallgatók elkaptak ebből valami szálat és viszik tovább, talán ebből is lehet szolidaritás. Nagyon szépen köszönöm Bas Laci a beszélgetést, és hát hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották. Viszont hallásra!
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el